Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Quasimodo Geniti húsvét utáni első vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ezékiel könyve 11. fejezetében, a 19-től a 21. versig a következőképpen. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről így szól az én Uram az Úr, akinek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, halatlan ígéretet olvassunk a 19. versben, ugyanakkor halatlan figyelmeztetést a 21-ben. Éppen ezért is érdemes megvizsgálni, hogy mit is üzen általuk az Úr, és persze a közbelevő 20. vers által is. Érdekes proféta ez az Ezékiel, hiszen bizonyára az egész életét is átjárta, de a könyvét mindenképpen látjuk, hogy átjárják azok a látomások, amelyekben a mindenható Isten kinyilatkoztatta magát. Persze nem valamiféle derékenféle ufokra kell gondolni, akikkel ő találkozott volna, hanem egyszerűen arról van szó, hogy Isten megnyilatkozott, látomásokban nyilatkozott meg neki, és ezt meg kellett próbálni a szavakba is önteni, hogy úgy adja tovább a népének az isteni üzenetet. Nem könnyű ez a feladat, és aki a jelenések könyvét még emelné, oda gondolja, az is érzi minden bizonnyal, hogy hát valójában egy lehetetlen feladatot kap a próféta, amikor szavakká kell formálni azt, amit nem lehet szavakká formálni. Olyan nehézségekbe ütközünk, csak gondolom még jobban, mint hogyha az álmainkból kellene valamit elmondani, aztán értelmesen, és ez nem mindig sikerül. Vannak persze egyszerűbb esetek, amikor valami történik, valóban el tudjuk mondani, ez és ez az esemény volt. Egy kicsit ugyan fura volt ahhoz képest, amit az ébrenlétünkben tapasztalunk, de talán elmondható. Máskor viszont annyira abszurdnak tűnik minden, hogy nem is lehet kifejezni, hogy mi is az, amit mi álmodtunk. Hát bizonyos értelemben hasonló az, amit megél Ezékiel, vagy hasonló az, amit Pál apostol úgy fejezte, hogy ő elragadtatott a harmadik égig, de olyan titkokat látott és hallott, amelyeket nem szabad elmondani se. Sok mindent persze elmondott, és továbbadta a gyülekezeteknek, de voltak olyanok, amiket tényleg nem is lehetett továbbadnia. Látszólag ez a szakasz azonban most mentes a látomásoktól, viszont ha valaki megnézi az egész fejezetet, akkor kiderül, hogy azon belül olvastam ezeket a sorokat, és már egy versen, ha tovább olvasnánk, akkor visszazökkenünk a látomások közé, abba a látomásba, amelyet Ezékiel a fogságban, Babilon földjén, a Kebár folyó mentén kapott az Úrtól, és a lélek elvitte őt ebben a látomásban Jeruzsálembe, és azt szemlélte, hogy mi zajlik ott a templomban Izrael vezetői által, és hát bizony bálványimádás és sokféle törvénysértés az, amit lát. És így kerül sor erre a mai proféciára, amikor is a szívünk kerül elő. Az egyház már harmadik éve teszi lehetővé, hogy lelkészek, illetve egyházi alkalmazottak teljes körű orvosi kivizsgálásra menjenek el a Kecskeméti repülős kórházba. És hát ennek természetesen egy jelentős része az alapos kardiológiai vizsgálat. Most ige szakaszunk is tulajdonképpen szívvizsgálatot tart nekünk. Nem csak lelkészeknek és egyházi alkalmazottaknak, hanem minden kereszténynek, sőt, talán mondhatjuk így, hogy minden embernek tartja ezt a szívvizsgálatot. És persze nem csak annyi lesz a végerő, hogy jó szívű vagyok-e, vagy éppen rossz szívű, szó szerint, vagy átvitt értelemben, hanem az is kiderül, hogy egyúttal a lelkünket is átvizsgálja az Úr, és bizony ő a röntgennél, az EKG-nál és mindenféle orvosi, diagnosztikai eszköznél sokkal alaposabban átlát rajtunk. Sokkal jobban, mint ahogy ezt mi magunk egyáltalán tudjuk. És a diagnózis az igen aggasztó. Hiszen valójában ez a diagnózis a halált állapítja meg rólunk, azt mondja, hogy kövöl van a szívünk. Hát éppen ezért életképtelen ez a szív, és lehetetlen az, hogy dobogjon, és vért pumpáljon az ereinkbe, és ezzel éltessen minket. Így hát a mennyei szívgyógyász most nagyon figyelmeztetni akar minket, hogy a megkövesedett szívemmel valami nagyon nagy baj van. A kereszténység is úgymond szívkövületté lett. A kezdeti lelkesedés, amelyet még az apostolok korában olvasunk, mondjuk az apostolok cselekedeteiben is, vagy a levelekben, azt bizony úgy érezhetjük, hogy nagyon-nagyon lehanyatlott már, és csak úgy lomhán járjuk az utunkat. És talán ezen a mai napon még döbbenetesebb ez az üzenet, hiszen az édesanyákról gondolunk most, az ő szeretetükre, vagy a gyermekek viszont szeretetére, amit hát mégiscsak szülői és leginkább anyai szeretetként szoktuk a legmagasabb polcra helyezni az emberi szeretetek között, és ilyen értelemben tehát ma anyák napja kapcsán is szívkérdésről van szó, de éppen ezért megdöbbentő, hogy most mégis azt kapjuk, hogy még ez a szeretet is, amit ilyen nagyon becsülünk és sokra tartunk, még ez a szeretet is olyan, amiről Isten azt mondja, hogy ez a kőszívnek a terméke. De hát akkor milyen legyen az életünk? Ha mi igyekszünk szeretetet mutatni, és mégis halálos szívpanaszaink vannak, akkor mit tegyünk? Meg tudom magam gyógyítani? Bár kering interneten egy olyan írás, amely azt akarja leírni, hogy hát ha valakinek infarktusa van, akkor az hogy tudja kezelni, még mielőtt a mentők odaérnének, mert hát bizonyos előjelek alapján már gyorsan ezt meg azt teheti, de hát az igazság az, hogy ezt nem hiszem, hogy a gyakorlatban bárki végre tudná hajtani, és ilyen pillanatszerűen 10 másodperces időtartamon belül bármit is tudna lépni. Hát nem fog ez menni magunktól, az biztos. És a legfőbb orvosunk, szívek és veség vizsgálója, a lelkünk legmélyebb zugainak is ismerője, bizony most azt mondja, hogy halálos a kór, mert kőszíven van. Mert hát milyen is az életem, mi az, ami csak burok rajta, és mi az, ami az igazi belső, ott dobog-e valami, vagy csak a kő hidegsége van. A hétvégén valagási ünnepségen voltam, és az igazgató érdekes történetet mondott el a beszédében, amit úgy gondolom, hogy a mai napra különösen is tudunk alkalmazni, ha egy kicsit tovább gondoljuk azt. Hát az ő története természetesen a ballagásra vonatkozott, így arról szólt, hogy az egyetem befejezése után jó pár évvel találkoznak a társak a professzor lakásán, aztán a találkozás öröme az hamar panasz áradatba fullad, hogy ki milyen nehézségekkel küzd munkahelyén, főnökkel, beosztottokkal, munkatársakkal, vagy éppen családban, egyéni életében, magánvonatkozásban. Akkor a professzor megkérdezte, hogy kikér kávét, aztán kiment a konyhába, elkészítette, a tálcájára sok csészét helyezett el, sokfélét. Voltak szépek és értékesek, aranyozottak porcelánból, drágák is. Aztán voltak kicsorbultak, olcsó, értéktelen csészék is. Körbevitte, mindenki választott a tálcáról, aztán azt mondta, hogy az életetek olyan, mint a kávé. Mindannyian épp és értékes csészéket igyekeztetek kiválasztani, a sérülteket, az értékteleket ott hagytátok a tálcán. Fontosnak tartottátok, hogy minél jobb csészétek legyen. Pedig mindannyian valójában kávét szeretnétek inni. A munkahelyetek, a foglalkozásotok, a keresetetek, anyagi helyzetetek, vagy milyen autótok, vagy nyaralótok, vagy házatok, Ez mind-mind csak a csésze. A lényeg azonban a kávé. És bármilyen csészéből isszánk is azt, de a kávé az akkor is ugyanaz lehet. Ha az életetek jó kávé, akkor szinte mindegy, hogy milyen csésze. Ne arra figyeljetek hát, hogy milyen az életetek csészéje, hanem arra, hogy legyetek jó kávé. Hát ebben a példában tehát a csésze az úgy általában munkahelyet, hivatást, keresetet, anyagi helyzetet, ha úgy tetszik, az életminőséget jelenti, a televízió márkát, vagy éppen autómárkát, nyaraló, divatos ruhákat, és ki tudja még mindent. De talán jó ezt tovább gondolnunk keresztény szemmel is, mert akkor kiderül, hogy tulajdonképpen sok minden még ide tartozik, amit az ember máskor úgy gondolna, hogy az már a kávé. Családi élet, rokonság is tulajdonképpen e tekintetben, a hit szempontjából még a csésze. Sőt, vallásos életünkkel kapcsolatban is sok vonás, ha jobban utána gondolunk, akkor kiderül, hogy még mindig csak a csésze. Mert mi is tulajdonképpen, amit gyakorlunk, napról napra akár is igyekszünk megélni a hitünket. Hát bizony Isten igéje fényében kiderül a végén, hogy hát a csésze birodalmához tartozik az elsőre kávénak tűnő dolgok sok mindegyike. Bibliaolvasás, istentisztelet, látogatás, imádság, vagy bibliaórára, járásunk, napi csendességünk, vagy kereszténykönyvek olvasása, másokon való segítésünk, és példamutatásunk az akár jól sikerül, akár rosszul. Mind a csészét alkotja valójában, mert ez megtehető így is, úgy is, különféle külsőségekként, de még mindig nem árulja el igazán a belsőnket. Még ebből nem tudjuk meg, milyen a kávé, mert az ugyanis, ha úgy tetszik, akkor maga az üdvösség, hogy mi van legbelül, és mi lesz az az Isteni ítélet, amely üdvösséget vagy kárhozatot jelent. Ez dönti el igazán, hogy milyen is a kávé, amely az életünket jelenti. És érdekes, hogy történet még folytatódott a balagás során, egy kicsit később, díjkiosztás kapcsán a Honda Magyarország környezetvédelmi díjat is osztott ki. És a képviselő tovább szőtte ezt a történetet, amit az igazgató előadott, és hát az ő díjával kapcsolatban szőtte persze tovább, és hát elmondta, hogy ugye a világnak az egyik, vagy hát ő lehet, hogy úgy mondta, hogy a legjobb, de mondjuk így talán, hogy az egyik legjobb kávéját az Tanzániában termesztik a Kilimandzsáró hegy lábainál, de 10 év múlva eltűnik a tetejéről a hó, a gleccser. És akkor bizony a talaj száraz lesz, és alkalmatlan a kávé termesztésre. Nekünk, magyaroknak talán érdekes még azt is megjegyezni, hogy Teleki Sámuel volt az, aki először a hóhatárt elérte a Kilimandzsárón 5000 méter magasan, illetve 5310 méter magasan. Aztán a történet kapcsán talán beugrott másnak is, nekem is volt, és maga a beszélő is említette, hogy hát ugye Hemingway a híres novelláját is Kilimandzsáró hava címen megírta, és persze neki még akkor 32-ben eszébe se jutott, hogy ez a hegy ez egyszer hófött hegyből hómentessé válna. Pedig nagyon meglepő az eredmény, mert 1912 és 2000 között a hómennyiség ötödére apadt. És néhány év múlva úgy tűnik, hogy elfagy, van, aki szerint már 4 év múlva nem lesz hó a hegy tetején. Ugyanis állandóan kiirtják az erdőket ott is, hogy termőföldet nyerjenek, ezáltal a csapadék, amely a hegyhez vonzódna, úgymond az erdők miatt is, az kevesebb lesz, és hát így egyre fogy a víz, és persze a tetején pedig a hó. Látszólag messzire kalandoztam, nem csak földrajzi távolság értelmében, hanem a környezetvédelem területét tekintve is, de annyiba talán mégiscsak ide illik ez a kitérő, hogy hát a szívkérdés is létkérdés, és nem feltétlen azonnal nyilvánul meg a káros hatása, hát sokszor így van a természeti dolgokkal is. Persze van, amikor a rossz szív mondjuk egy infarktus által azonnali halált okoz. És persze van a környezeti károkban is rögtön látható, ahogy mondjuk tavaly az iszapkatasztrófa volt itt nálunk, vagy idén szegény japánoknál a cunami okozta atomerőmű katasztrófa. Máskor azonban lassabban működnek ezek a dolgok. Egy lassú érelmeszesedés a szívkorona érben, az sokszor évek, évtizedek múlva fogja csak meghozni a káros hatását, amikor úgy kiütköznek a bajok. És hát természetesen Kilimandzsáró se egyik napról a másikra veszíti el a sapkáját, hanem évtizedek, sőt, hát most már mondhatjuk, hogy egy évszázad alatt. De azért valahol mégiscsak ott van a gyökere annak a tényezőnek, ami a kárt okozza. A rossz szív is bizony nagyon veszélyes lehet, ha nem is nyilvánul meg rögtön halálosan. És éppen ezért kérdés most, hogy neked milyen a szíved? Mennyi ideig képes még éltetni téged? Egyáltalán dobog-e még? Mert az enyém bizony már alaposan megkövesedett, és ideje lenne egy másikat kapni. Persze a mai egészségügyi helyzetben nem igazán számolhatunk azzal, hogy nagy tömegekben szívcserét tudunk végrehajtani, de Isten mégis azt ígéri, hogy új szívet hajlandó belénk ültetni. Egy szívet ad, hogyha szó szerint vesszük, és ez egy nagyszerű ígéret, mert nem azt jelenti, hogy sok helyen ugyanúgy értik, hogy hát legyen egység közöttünk, és akkor mindenki gondolkodjon egyformán, és na majd akkor összeforrunk egy szívé, de hát természetesen a Szentírásban az egy szív, az azt jelenti, hogy az Úrral együtt dobbanó szív, és csak ezért dobban aztán egymással is együtt, mert oda van igazítva Isten szívveréséhez. Mert ha nem ő benne történik az egység, akkor az nem segít rajtunk. És persze az új lélek sem úgy értendő, hogy a reklámok hozzák, hogy mindig vedd az újat. Ma vedd az újat, de holnap az már régi, és akkor veheted újra az újat, az már úgyis elagul, és elkopik, és összetörik a gyerekjátéka már a másik napon, és így tovább, ismerjük ezt jól. Hát Isten nem így akar új szívet adni nekünk, meg új lelket, hogy aztán naponta elhasználjuk. Nem arról van szó, hogy úgy kell az új, mint a napilapból, ami nyilvánvalóan holnapra már régi lesz, és használhatatlan, úgymond. Az új lélek azért új, mert kicserélődik, és most már nem az emberi indulatok irányítják, hanem Isten akarata. A kőszív nem egyszerűen a mások irányába keménységünket jelenti, hanem mindenek előtt az Úrral szembeni keménységünket és ellenállásunkat. De ugyanígy a hús szív sem a mások előtt ellágyulást jelenti, hanem mindenek előtt az Úr iránti engedelmességet és lágyszívűséget. Isten így akar új szívvel és új lélekkel megajándékozni. Odaadod a kőszívedet, hogy hús szívet kap helyette. A szív és a lélek csere az arra való, ezt is elárulja a középső vers, hogy Isten rendelkezései hassák át az életemet. Én nem tudok szívet cserélni, ez csak Isten adhatja, de akinek a rossz szíve helyett új és jól működő szíve lesz, hát azt tapasztalni fogja ő maga is, meg mások is, hogy sokkal könnyebben él és létezik, és sokkal jobban tud dolgozni, és sok mindent másképp tud tenni, mint addig, mert megjavult a szíve, a motorja. Hát valahogy azt várja Isten tőlünk is, hogy a szívcsere után ez a megújult motor, akkor ez hajtson bennünket, hajtson, és vigyen afelé, hogy Isten akarata szerint éljünk, az ő parancsolatait kövessem, az ő törvényét cselekedjem. Hát új szív nélkül minden bizonnyal Volternek van igaza, aki egyszer azt mondta állítólag, hogy ha a pénzről van szó, akkor minden embernek ugyanaz a vallása. Igen, hát sajnos azt látjuk léptel nyomon, hogy akármilyen készségesnek, segítőkésznek, jó szívűnek és jó lelkűnek ismertünk meg valakit, amint a vagyonáról lesz szó, akkor ugyanúgy viselkedik, félfe őrzi. Ha valaki csak érdeklődik esetleg ilyen értemben, és úgymond lelki értemben a pénztárcájához ér, akkor már összerándul, ha még ki is akar venni belőle, akkor már vonaglani és agonizálni kezdenek az emberek, hogy csak adni ne kelljen belőle, és bizony azt kell mondani, hogy amíg a szív nem cserélődik ki, És amíg ez az új lélekről szóló profécia nem teljesedik be egy ember életében, addig valóban úgy tűnik, hogy Voltaire szemlélete adja meg a reális valóságunkat. De amikor megtörténik a csere Isten révén, az ő szent lelke kicseréli a kőszívet 20 szívre, és új lelket ad, akkor meg kell változzon a kép is. Akkor már valóságá válhat, hogy nem a mammon lesz mégse a vallásom, hanem a Szentlélek átalakítja a szívemet. És egy szív húron kezdek el pendülni Isten gondolataival és az ő terveivel. És akkor most már megújult lélekkel kezdem őt szolgálni a vagyonom helyett. Ugyanakkor ne erőlködj, hogy a szíved és a lelked megváltozzon, mert ez nem fog menni. Bármit teszel, képtelen leszel változást elérni. Lehet iparkodni, lehet még imádkozni is, és mégsem változik ettől semmi, mert egyedül az Úr veheti el a kőszívedet, és adhat helyette 20 szívet. Egyedül ő képes Szentlélek munkája által azt elérni, hogy a lelked megújulva elkezdje az ő rendelkezéseit követni, és a törvényeit megtartani. És egyedül a golgotai váltságra tekintettel lehet valakit az ő népévé tenni. És egyedül így állhat helyre Isten és ember Ádámban megromlott szövetsége. Ezékielen keresztül tehát azt az ígéretet kapjuk Istentől, hogy ő szent lelkét adja népének, állandó lakozásra. Rossz szövetség idején elsősorban egyes emberek időnként elnyerték a Szentlélek ajándékait, néha azt olvassuk, hogy tartósabban is rajtuk nyugodott az Úr lelke egy-két kivételes személyen, de most azt ígéri az új szövetség népének, hogy ez egyetemessé válhat a keresztény egyházon belül. Elkezdődött ez az időszak a húsvéttal, Jézus feltámadásával, és mindazokban megvalósulhat, akik hisznek ő benne és a kereszt áldozatában, meg a feltámadásában. Ezért Isten nem új törvényt ad, nem azt mondja, hogy kicserélem a törvényt, most majd másikat kapsz, és attól lesz jobb. Az ember úgy gondolkodik, hogy mindig a törvényt kell igazítani az élethez. De nem így van. Az életet kell igazítani Isten törvényéhez. És ezért ad új szívet és új lelket, hogy most már neki tudjak élni. Hogy őt tudjam követni. És végül könnyű volna egységűen hirdetni a 19. és a 20. versek örömét, az új szív csodáját, amely végül is mindent megad nekünk, és mindenkit Isten népévé tesz. Csak hát ezzel szemben áll több momentum is, ellene mond például a történelem maga, ahogy az emberiség történetét figyeljük. Jól tudjuk, hogy hát nem hisz minden zsidó Jézusban se, amikor aztán elkövetkezett a megjövendőlt időszak, és bizony nem kaptak új szívet. Helyette egy új név jelent meg, az egyház népe, hogy krisztusi szív dobogjon benne. De mielőtt elbíznánk magunkat, hát itt is érdemes észbe venni, hogy bizony az egyház sem követi Isten parancsolatait úgy, ahogy a proféciához illenék. Itt is vannak bizony kőszívek bőségesen közöttünk. Itt sem jobb a helyzet, mint annak idején. Persze nagy dolog, hogy Isten szól hozzánk, és éppen ezért is fontos, hogy odafigyeljünk rá, és a profécia tehát nem festhet nekünk most egy idilli képet, mert tud a bálványokról is, ezért szól az utolsó vers is erről, hogy bizony, mindemellett, hogy Isten új szívet, új lelket kínál, mindemellett sokan mégiscsak inkább a bálványaikat szorongatják, mert az kényelmesebb. Kényelmesebb, mert az segít nekem, hogyha kell, de aztán visszadughatom a fiókba, a legeldugottabb zubba is akár, és akkor nincs rá szükségem. Sok előnnyel kecsegtet a bálványimádás. Én tartom a kezemben, én parancsolok tulajdonképpen felette. Míg Istennek kapcsolatban ez fordítva fog történni, akkor ő fog parancsolni, ő uralkodik úgymond rajtam. Hát ezért sokkal kényelmesebb megmaradni a bálványimádásunk mellett, amikor Isten helyett valami másba kapaszkodunk, és éppen ezért van az, hogy ez a profécia sem festhet idilli képet, mert ezért kell végül visszatérnie a valósághoz, amelyet akkor jeruzsálemi templomba lélek által elragadtatva látott, hogy hogy zajlik ott Isten oltárán a bálványimádás, ma pedig zajlik Rómában, vagy Wittenbergben, Budapesten, vagy Felsőpetényben, az Üllői úton, vagy a Ságvári utcában. Ezékielnek látnia kellett, hogy Isten népe és annak vezetőinek a bűne azt hozza, hogy Isten dicsősége elhagyta a szent várost és a templomot. És kétségkívül elhagy minket is, hogyha az isteni szív és lélek csere helyett továbbra is csak bálvány csere történik az életünkben. Egyetlen szabadulás van, mégpedig az, hogy Isten kioperálja belőlem a kőszívet, és ami már megkövesedve úgyse képes életben tartani, ahelyett ad a nagy sebész egy új szívet a mellkasomba, és egy új lelket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, oly szomorú lett a szíved, amikor végignéztél rajtunk embereken. Végignézel a téged tagadókon, és elszomorodsz a kőszívek láttán. Végignézel a semlegeseken, se hideg, se meleg lelkeken, és elszomorodsz a kőszívek láttán. Végignézel népeden, és elszomorodsz a kőszívek láttán. Szívek doktora, mellünket verve borulunk eléd, mert megvalljuk, hogy kemény kőszívünk van, amely alkalmatlan az élet motorjául, alkalmatlan, hogy vért pumpáljon megfáradt és kiszáradt testünkbe. Bűneink kövérítették szívünket, hogy ne rád hallgassunk, hanem bálványok után járjunk. Nem szerettelek, és ezért nem is engedelmeskedtem neked. Nem lágyult meg szívem igét hallatán sem, evangéliumot szavára sem. Kőszívem halált munkál a testemben. Szabadíts meg, Uram! Add lelkedet, amely meglágyítja a szívemet, hogy élhessek ezután már nem magamnak, hanem neked. Rágyítsd, olvasd meg szeretetet hevével a kemény köveket. Amen.